Ez tehát a sajátos pogácsa és Indiával foglalkozunk, azon belül is most már az utóbbi, mondhatjuk így, az utóbbi 30 évnek a gazdaságával és eseményeivel, ahol is egy nagyon komoly emelkedést lehet látni, és azt, hogy milyen potenciál van ebben a gazdaságban akkor, hogyha nem folytja meg egy másik hatalom idegen, meg nem folytják meg saját magukat bürokráciával és korrupcióval.
Igen, és nekem egyébként ebből az egész sztoriból két tanulság van. Az egyik az, hogy mindenfajta ilyen kulturalizmus az nem működik. A kulturalizmus alatt azt értem, amikor ha mondjuk valaki nagyon sikeres egy ország gazdaságilag, vagy nagyon sikertelen, akkor elkezdünk olyan magyarázatokat találni, hogy ez a kulturális sajátosságuk. Tehát, hogy a németek azok megbízhatók, és ezért jók, meg szorgalmasak, meg nem tudom, a görögök lusták, tatarattara. És akkor ugye az egyik kedvenc közgazdászom, az egy Ha Jun Chang nevű dél-koreai közgazdász, aki azt mondta, hogy hát a második világháború után is az volt, hogy hát Dél-Korea sokkal szegényebb volt, mint Észak-Korea, gyakorlatilag egy nyomorgó ország volt, és akkor jöttek ilyen nyugatiak, akik elkezdték azt ott teljes meggyőződéssel tolni, hogy ebből az országból soha nem lesz semmi, mert ez korrupt, lusta, kulturálisan, konfuciánus, meg buddhista, ezek nem szoktak sikeresek lenni, tatarattara. Majd ugye 30 évvel később Dél-Korea a világ legnagyobb gazdasági kiugrását produkálja, megint jönnek a nyugatiak, és elkezdik tolni, hogy hát mi megmondtuk, hogy Dél-Koreából sikeres ország lesz, mert hogy ezek konfuciánusok, meg buddhisták, ami ugyanaz, mint nyugaton a protestantizmus, és hogy ez az ország kulturálisan sikerre volt ítélve. Most ezt a típusú sztorit elő szokták adni Kínával is, meg Indiával kapcsolatosan is, tehát amikor ugye Kínában a Mao alatt éhínség volt, aztán ugye később eltelik nem sok, tehát mit tudom, 30-40 év, és Kína megint csak a világ egyik legnagyobb gazdasági kiugrását produkálja. Ez szerintem nagyon el kell gondolkodtasson bárkit, aki kulturalizmusokat használ a gazdasági fejlődésre, hogy ugyan mi változott meg? Tehát egy Kínának a 3000 éves történetében 40 év az semmi. Nem változott meg a kínai kultúra, nem változtak meg a kínai emberek, annyi történt, hogy más intézményeket vezettek be. Tehát ha megváltoztatod az intézményeket, a motivációkat, akkor egy egész más fejlődést kapsz. És ugyanezt történt Indiában. Tehát ugye említettük az előző részben, hogy a nagyon-nagyon alacsony indiai növekedés, tehát a második világháború utáni nulla közeli indiai gazdasági növekedést, ezt maguk az indiaiak nevezték Hindu Rate of Growth-nak, azaz, hogy hindu növekedési rátának, ahogy sokkal magasabb volt a népesség robbanása, mint a gazdasági növekedés, és hát ott is elkezdték ezeket a... Hát ez tulajdonképpen ez egy kulturalizmus. Tehát, hogy azt a szót behozni, hogy ez egy hindu növekedési ráta, az azt sugallja, hogy hát ez az ország, ez nem is tud többet, ezek itt hinduk, ezek nem tudom, lusták, meleg van, és liberalizálják a gazdaságot, engedélyezik a gazdasági versenyt, meg kell méretnie magát az indiai oligarchának a versenytársakkal szemben, leértékelnek, és mi történik? Hirtelen kiderül, hogy bizony tud India gyorsabban is nőni. Tehát India elkezd nagyon gyorsan nőni, és a világátlaghoz mért, egyfőre jutó GDP-ben mért 17%-ról szépen lassan visszamennek a felére a világátlagnak, tehát a 2000-es évekre már a felénél vannak a világátlagnak. Ez nem olyan nagy sikersztori, mint Kína, de Indiához képest viszont óriási sikersztori. Ugye gyakorlatilag a 95%-os szegénységi rátát leviszik oda, hogy ma már csak a fele, tehát hogy a Világbanknak ez a 3 dollár 10 centes mérőszáma, ami egyébként azért egy nagyon problematikus mérőszám, tehát hogy itt még azért nem arról van szó, hogy aki 3 dollár 20 centet keres, az ne lenne szegény. Ez már csak az abszolút nyomor mérőszáma, tehát ez már tényleg az, ami Magyarországon a hajléktalanság szintje. Ezt levitték mondjuk a majdnem a társadalom egészéről a felére ez alatt az időszak alatt, ettől még nagyon sok szegény ember van, tehát ugye az ezzel foglalkozó szakértők azt mondják, hogy ezért a reális szegénységi küszöb az valószínűleg inkább 10 dollár környékén van, mint itt, de az látszik, hogy India, főleg a déli tagállamok, ezek nagyon sokat fejlődtek ebben az időszakban. Erről majd beszélünk, ha eljutunk a következő epizódban Módi kormányzásáig. Szóval itt biztos, hogy van egy fejlődés, és cáfolódik az a kulturalista nézet, hogy India kulturálisan nem képes. Megint csak arról beszélünk, hogy egy sok évezredes kultúra gyakorlatilag egyik évtizedről a másikra felszabadít olyan kreatív energiákat, hogyha megfelelő intézmények vannak, ha megfelelő motivációk vannak, akkor szó sincs arról, hogy bármilyen ország kulturálisan beragadna, és ez szerintem nagyon pozitív üzenet Kelet-Európa számára is, tehát hogy amikor mi magunkat ostorozzuk azzal, hogy a magyarok azok kulturálisan képtelenek, ugye Magyarországon is az történik, hogy a kormánypárt szerint mi vagyunk a világ legjobbjai, tehát nálunk jobb, okosabb, szorgalmasabb, kreatívabb, ügyeskedőbb és okosabb emberek nincsenek a föld színén, és mi mentettük meg Európát a nem tudom mindentől. Ugye az ellenzéki értelmiség meg nagyon sokszor ennek előadja a reciprokát. A magyarok azok egy ilyen sutyó kelet-európai, kulturálisan az oroszokhoz és Macedóniához hasonló társaság, és akkor jönnek ugye ez ilyen Ingelhardt, Wetzel térképekkel, hogy lám-lám nálunk az értékrendszer soha nem is fog más lehetővé tenni, a magyarok nem alkalmasak a demokráciára, a kapitalizmusra, semmire. Tehát az ilyen típus, és ugye hát akkor ugye a magyar választó meg e közül választhat, hogy az egyik azt mondja nekem, hogy a világ legjobbja vagyok, a másik azt mondja, hogy alkalmatlan vagyok mindenre, akkor legyen az első, mert az egy kicsit szimpatikusan. Szóval hogy ebben a kulturalista bugyutaságban, amiben Magyarország beleragad, akár pozitív, akár negatív irányba, egyik bugyutál, mint a másik. Szerintem ezeknek az országoknak a sorsa nagyon szépen bemutatja, hogy nincs ilyen. Aki kulturalizmussal akar magyarázni gazdasági folyamatokat, az szerintem nagyon gyakran egyszerűen csak nem végezte el azt a munkát, hogy megismerje, hogy mi történt azokban az országokban, és milyen intézmények, és milyen gazdasági motivációk, milyen folyamatok, akár belül, akár a világgazdaságon belül, mi tette lehetővé azt, hogy megtörténjenek ezek a váltások, és nagyon-nagyon sok ilyen példánk van arra. Mi is itt már beszélgettünk izraelekről, tajvanokról, beszélgethetnénk írországokról, skandinávokról, szóval nagyon sok példa van arra, hogy ilyen váltások megtörténnek, és nincs ilyen kulturális túldeterminátság.
Igen, abszolút, és ugye az a könnyebb megmagyarázni, Zoli, azért van, tehát könnyebb azt mondani, hogy hát persze, mert hiszen, és akkor van egy olyan érv, ami ugye kikezdhetetlen, hiszen ez közös tudásunk, hogy van egy ilyen, de még egy dolgot mondanék, hogy az IMF strukturális programjaiban nem volt olyan gyors krízisből való kikerülés, mint amit India véghez vitt az egész történelmében az IMF-nek, miután ugye átvették Naveen Singhék és megpróbálták, és véghez vitték ezt a reformot. Tehát 2 év alatt volt a fordulat a krízis. 2 év alatt jöttek ki a mélypontról, és ez ilyen még nem volt.
Én azt mondanám, hogy az állam nagyon jót tud tenni, hogyha ügyesen csinálja. Ugye ezt láttuk a japán, koreai, szingapúri, tajvani, izraeli, ír esetben, de nagyon nagyot tud ártani, hogyha rosszul csinálja. Ezt láttuk a szovjet, román, maui, Kína, és hát azt hiszem, hogy a második világháború utáni India is erre példa, hogy nagyon vissza tudja fogni a gazdaságot, tehát az, hogy ugye ezek a szovjet típusú rendszerek szervezték a gazdaságot, és szervezéssel éhínségeket tudtak létrehozni, lásd Mao vagy Románia, azért az döbbenetes. Tehát, hogy akinek ilyen nosztalgiái vannak a szovjet típusú rendszerekkel kapcsolatosan, és szerintem most már fölnő lassan egy olyan generáció, akinek már nincsenek konkrét tapasztalatai a szovjet rendszerekkel kapcsolatban, és ugye az újságokból vagy az internetről fantáziákat azzal kapcsolatban, hogy valahogy a, nem tudom, a lenini vagy a bármilyen szovjet időszakot kellene valahogy visszahozni, mert az micsoda dicsőséges korszak volt, annak szerintem el kellene gondolkodni azon, hogy az állam döbbenetesen sokat tud rontani. Gyakorlatilag lefolytja a gazdaság működését, és nekem akár Kína, akár India sok szempontból arról szól, sőt elsősorban inkább India, hogy ott semmi más nem kellett csinálni, mint fölszabadítani ezeket a bürokratikus kontrollokat, a rögzített árfolyamot, a piacvédelmet, a hatalmas védővámokat, és nagyon nagy részben magától elkezdett nőni a gazdaság, majd beszélni fogunk róla, hogy sok hátoldallal, tehát nyilvánvalóan egyenlőtlenségek, stb. A kínai eset azért az már inkább egy proaktívabb politika, tehát Kína itt jobban elkezdett hasonlítani Japánra, Koreára, Szingapúrra, tehát nem egyszerűen csak arról van szó, hogy felszabadították a kínai vállalkozási kedvet, ami egyébként megvolt nyilván korábbról, hanem ott azért aktív politikával, oktatásba, infrastruktúrába, fejlesztésbe, tehát azért egy proaktív távol-keleti fejlesztő állammal sokkal, és azért volt sikeresebb Kína, mert ők nem egyszerűen csak levették a fedőt a kuktáról, hanem ők aktívan főztek. India azért szerintem ebben az évtizedekben, tehát amit itt Rao és Singh csinálnak, az ott nincs semmi igazán proaktív eleme még, ezért nem is olyan sikeres, mint Kína, csak azt a totális sikertelenséget, amit a lefolytott indiai gazdaság jelentett a második világháború után, azt felszabadította.
Hát ezzel folytatjuk a következő epizódban, vagy következő adásban is, hiszen még van mit beszélni Indiáról a választási év kapcsán is. Úgyhogy ha meg akarjátok hallgatni az előzőeket, keresétek a Pogi Podcastot a Facebookon, a Spotifyon. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, sziasztok!